Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Halas Rádió egészségvédő magazinjában. Mai adásunkban a tájfutásról beszélgetek Vásárhelyi Tassal, aki itt ül velem szemben, és egy hosszú nap után kissé megfáradtan, de lelkesen várja a kérdéseimet. Szervusz Tass! Nagyon örülök, hogy itt vagy, és sor tudtunk keríteni riportunkra.
Szervusz, és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek Halason. Kiskunhalason azt mondhatom, hogy visszatérő vendég vagyok ebben a vándorcirkuszban, amit a diák tájfutásnak nevezzük tulajdonképpen, tehát ez az iskolákra vonatkozhatott programcsomag. Tehát voltam korábban a kertvárosi általános iskolában többször, illetve a felsővárosi általános iskolában is voltam egyszer, és hát a molos dolgozók által szervezett buckatórákon is most már évek óta visszatérő vendég vagyok, és a tájfutás egy megszokott programja ennek a túra sorozatnak.
Ezt örömmel hallom, és bevallom, hogy én most hallom ezt először, hogy itt Halason ilyen aktívan már jelen van ez a tájfutás. Most milyen alkalomból vagy itt Halason?
A Sziládi gimnáziumban van egy több sportágra kiterjedő sportnap, aminek a pontos apropóját az adta, hogy egy 50 évvel ezelőtti bajnok kézilabda csapata, amit akkor az iskola diákjai alkottak, azok egy találkozó erejéig így 50 év múltán összejönnek, és erre az iskola vezetősége kitalálta, hogy egy sportnapot ráültetnek, rászerveznek, és ebben sok sportág mellett a tájfutás is szót kapott, és én ennek nagyon örülök, mert a gyerekek egy részével már, mondom, ilyen korábbi rendezvényeken találkoztam, és hát nagyon nagy siker volt. A gimnáziumnak az udvara egy viszonylag nagy, szép parkja van, komoly sportlétesítményekkel is a pályákon, tehát amiket föl tudtunk használni a tájfutáshoz, elemekhez, és tulajdonképpen ezzel a csipes rendszerrel, ami azt jelenti, hogy egy csipet visznek a gyerekek az ujjukon, és ez méri az időt, meg hogy merre jártak, és a számítógéppel kiolvassuk, és ez nagyon trendi, meg nagyon izgalmas, meg érdekes, és a gyerek is rögtön látja a saját teljesítmény, hogy hibázott, nem hibázott, amellett, hogy megengedjük, hogy mindenki kijavíthassa akár a hibáját, akár pedig újra futhasson, és azáltal egy jobb eredményt érjen el. Tehát egy ilyen önjavító, ösztönző rendszer be van építve a sporták bemutatásában, és hát remek jó versenyeket lehet ezzel eszközölni, akár a testnevelés óra keretében is. Kiskunhalas, mint versenyközpont, a közelmúltban pályázaton indult a Nemzetközi Szövetségnél junior világbajnokság megrendezésével versenyközpontnak. Szerintem, ami egy nagyon rangos rendezvény, tehát egy ilyen méretű város, akárhol a világban világbajnokságot, vagy akár junior világbajnokságot bármilyen sportágban meg tud szerezni, az nagyon nagy szó, és Halas tulajdonképpen azon kívül egy nagyon kellemes, vendégszerető város. Én civil turistaként is nagyon szeretek Kiskunhalasra járni, hanem az, hogy a környék, ez a homokbuckás, kiskunsági terep, ami alapvetően a Nemzeti Park része is, illetve hát vannak olyan részek, amik nem, de nagyon remek tájfutó terepek évtizedek óta, és hát Kiskunhalas környékén rengeteg tájfutó térkép is, tehát körülbelül egy olyan 60-100 négyzetkilométernyi kéztérkép áll rendelkezésre a tájfutó társam számára, tehát országos bajnokságok, itt Pirtó és Kiskunhalas között, Kecel, Kiskunhalas között, vagy Algyő fele, nagyon, nagyon sok, nagyon értékes terep van.
Nagy örömmel bólogatok, hiszen ez egy jó lehetőség az újdonságra vágyó sportoló lakosságnak. Hogy látod itt Magyarországon, mióta van jelen ez a tájfutás? Honnan származik a tájfutás?
Hát a tájfutásnak van egyrészt a világban is egy kicsit kalandos, rejtőjenő, szerű, vadregényes története, és a magyar tájfutásnak különösen. Tehát a tájfutó versenyek hát őseit, vagy elődjeit már a római légióknál, meg a, most lehetne, hogy már az ókori görögök is.
Sőt, az ősemberek
is. És az ősemberek is. Tehát hogy igazából amióta valamilyen szintű társadalom és hadsereg, vagy katonázsi létezik, ezek a járőr bajnokságok, és valamilyen kezdetleges térképekkel eljutni valahova, és ott valamit megtalálni, vagy valamilyen feladatot megoldani, tehát ez a katonai kiképzéseknek nagyon komoly része volt, és ezt mindig is játékos, meg többé-kevésbé felmérő jellegű formában űzték, és ezek a katonai járőrbajnokságok az 1700-as évektől kezdve viszont az európai hadseregekben szinte mindennapos menetgyakorlatok, meg felderítő gyakorlatok, tehát ott már tudatosan gyakorlatilag egymás között versenyeztették a különböző csapat vagy szakaszokat, vagy rajokat a tisztek, és ebből a katonai járőrbajnokságból alakult ki a tájfutás mai szabályrendszere, amit tulajdonképpen egy svéd őrnagy az 1920-as évek elején foglalt szabályba, tehát mint versenysportá, igen, tehát átavanzsálta. Az első hivatalos versenyt egyébként még az 1800-as évek végén rendezték szintén Skandináviában, és Magyarországra pedig egy Ripszám Henrik nevű amatőr festőművész hozta el ezt a történetet, illetve sportágat, mégpedig úgy, hogy az első világháború után orosz hadifogságba került, és onnan szabadulva Skandinávián keresztül gyalog indult hazafele, és ott Svédországban indult egy tájfutó versenyen, és neki ez nagyon megtetszett, ami akkor is, tehát az még ugye a sportok hőskora, a 20-as évek elejére tehető ez az időpont, és hazajött Magyarországra, és 1925-ben megrendezte az első magyar tájékozódási futóversenyt a mai budai hegyekben, tehát ott a Jánoshegy, Hüvösvölgy környékén, és ennek tiszteletére most már 10 vagy 15 éve minden évben van egy ilyen Budapesti Tájfutók Napja című rendezvény, valamikor január végén, egy ilyen péntek, szombat, vasárnap, és ott a vasárnap a záró akkord az, hogy a Ripszám Henriknek az eredeti pályáján, az eredeti akkori magyar királyi honvédség térképein futják újra az emberek ezt a versenyt, és hát azóta nagyon sokat változott ott a környék, mert Budakeszi út lett, úttörővasút vagy gyermekvasút lett, tehát ami még akkor nem volt, de hát egy nagyon érdekes verseny, és hát tényleg így, hogy egy ilyen kalandos módon gyakorlatilag egy fantaszta, egy világjáró magyar ötlete nyomán került hazánkba ez a sportág.
Nagyon hálásak lehetünk akkor neki. Pár perc múlva beszélgetésünket folytatjuk Vásárhelyi Tas tájfutóval. Maradjanak velünk!
Jól lép! Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Jól lép magazinunk mai adásában a szellemi és fizikai kihívást is jelentő tájfutásról beszélgetek, a sportágban járatos Vásárhelyi Tassal. Már szóba került a tájfutás magyarországi helyzete, illetve hogy honnan származik ez a sportág. Tass, mit takar egyáltalán ez a szó, hogy tájfutás? Illetve azt is meséld el, kérlek, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a tájfutással.
A tájfutás valódi leánykori neve az tájékozódási futás, és tulajdonképpen a tájfutás az egy rövidítés, amit egészen a Magyar Tudományos Akadémia nyelvészeti tanszéke fogadott el, vagy nyelvészeti vezetői annak idején, ezelőtt egy olyan 20-30 évvel, de valóban én is legelőször, meg mindenki teljesen joggal, hogy vagy valami távol-keleti dologra gondol, vagy pedig, hogy a táj, szép tájban lehet futni, amellett, hogy a táj és a tájékozódás valószínű, hogy ez valami közös eredetű szavak a magyar nyelvben.
Elsőként én is erre gondoltam egyébként, így van.
A lényeg az, hogy a tájékozódási futás hát nagyon jól benne van a nevében. Az egy külön érdekesség, hogy a különböző vezető nyelvekben sok olyan nyelv van, ahol ugyanígy szó szerinti fordításban, tehát a német, a francia, az orosz, illetve a szláv nyelvek, azok gyakorlatilag a tükörfordítása a magyar szónak oda és vissza, de például az angolban nem tájékozódási futás, hanem orienteering, tehát tájékozódásként jelölik meg a dolgot, tehát egy tágabb környezetbe helyezve. Ez attól lesz majd izgalmas, hogy a tájfutásnak megjelentek időközben a kis testvérei is, tehát a sí tájfutás, ami sífutóléceken télen lehet űzni, és mivel a tájfutásnak, vagy a tájékozódási sportoknak az ős hazája, a Skandinávia, illetve az északi országok, ott ugye sok a havas napok száma, vagy télen jelentősebb, és ott ez teljesen természetes, hogy mindenki tud sífutni, és a sítájfutás az egy nagyon klassz téli alternatívája a tájékozódási futásnak, valamint a tájékozódási kerékpár is megjelent, ami tulajdonképpen mountain bike-kal, erdőben, térképpel haladni a kijelölt útvonalon, és akkor az eredeti kérdéshez is visszatértünk, hogy a tájékozódási futásban kell egy térkép, jó esetben tájoló, ami egy iránytűnek a specializált változata, és az a feladat, hogy egy általában ismeretlen terepen a versenyző, aki lehet akár gyermek, akár felnőtt, vagy ifjúsági korú versenyző, akár egy aggasztyán, vagy egy idősebb versenyző, a saját útvonal választásai során halad végig a versenypályán, a versenypálya pedig áll a rajtból, ahonnan elindul az ember, áll az ellenőrző pontokból, amik kötelező sorrendben kell érinteni, tehát meg van adva egy útvonal, ez praktikusan a térképen ezek a pontok, amik ellenőrző pontok, amik karikával vannak jelölve, össze vannak kötve, tehát gyakorlatilag egy útvonal követést kell megvalósítani, de az útvonalon csak az ellenőrző pontok a kötelező pontok, tehát azt kell megfogni, és közben pedig két ellenőrző pont között pedig maga dönti el az ember, hogy most a légvonalat választja, vagy egyáltalán terep ezt megengedi, mert lehet, hogy egy mocsár áll ellent az embernek, vagy egy sűrű bozótos, vagy pedig megkerüli jobbról, balról, úton halad, keresztben az erdőben, tehát nagyon sokféle tájékozódási technika létezik, és hát ez ad egyfajta szellemi bizsergést az embernek, egy kreatív agytorna tulajdonképpen az egész, és amellett, hogy a rossz döntésekkel az ember folyamatosan, vagy a versenyző saját magát bünteti, és ezáltal hosszabb útvonalra, vagy rosszabb körülmények között végrehajtott útvonalra van kényszerülve. Tehát ez egy nagyon érdekes, izgalmas játék, amellett, hogy az ellenőrző pontok megtalálása, valószínű, hogy ez a kutatási, keresési, kíváncsisági ösztönt is úgy kielégíti az embernek, és van egy hihetetlen sikerélmény érzett minden ilyen ellenőrző pont megtalálás során.
Hogyan néz ki egy ellenőrző pont? Miből áll? És hogyan tudják egyáltalán azt biztosítani, hogy tényleg elérjük azt az ellenőrzési pontot? Honnan lehet leellenőrizni?
Hát az ellenőrző pont az egy ilyen háromszög hasába alakú narancssárga-fehér, mi bójának nevezzük.
Ez a tehát jelképe egy, is, úgy tudom, a tájfutás.
Igen, igen, tehát ez a szimbóluma, ez tulajdonképpen külföldön, de Magyarországon is akár a gépkocsik visszapillantó tükre alatt lóghat, vagy kis hátizsákról, vagy matricákon szokott szerepelni. Lényeg az, hogy ez egy messziről 150-200 méterről is jól látható 30x30 centis bója, ez jelzi, hogy ott az ellenőrző pont, és maga az ellenőrző pont az pedig egy ilyen kis elektronikus egység, ami tulajdonképpen egy szappantartó doboz méretű elektronika, és ebbe a versenyzők viszik a csipet, ami méri az időt, meg méri azt is, hogy helyes utakon járnak, tehát a jó ellenőrző pontokat fogják meg, és ezzel a csippel, hát csúnya szóval csekkolni, tehát érinteni kell ezt az ellenőrző pontot, illetve minden ellenőrző pontot sorrendben, és az nyer a versenyen, aki a legrövidebb idő alatt teljesíti hibátlanul a pályát. Tehát nagyon fontos, hogy az első az a hibátlanság a pálya teljesítése szempontjából, aki hibázik, az a jelenlegi versenyszabályok szerint kizárásra kerül a versenyből, és az érvényes a megyei diákolimpiától kezdve a világbajnokságig bezárólag, viszont a hibátlan teljesítők között pedig az idő dönti el a történetet, és ezért van az, hogy sokan tulajdonképpen nagyon nagy sebességgel kénytelenek végigloholni a pályát, mert versenyben akarnak lenni a saját kategóriájukban a győzelemért.
Mesélj még egy picit, légy szíves, a tájfutás fajtáiról. és formáiról, tehát milyen versenytípusok léteznek ebben a sportágban, és ezen kívül milyen egyéb fajtái vannak.
Meg lehet különböztetni a versenyeket napszak szerint, a hosszúságuk szerint a pályáknak. Van a sprint verseny, a középtáv, illetve a hosszú táv, illetve ultrahosszú táv. Ezek körülbelül úgy néznek ki, hogy a sprint verseny, ezek a leginkább városi, parkos versenyek, tehát külföldön előszeretettel hívják ezt parktájfutásnak, de még mi magyarul is alkalmazzuk, mert nagyon jól kifejezi, hogy parkban kell futni, ezek durván 3 km hosszú pályák, 2,5-3 km-esek, ezek a legrövidebbek. Vannak a középtávú versenyek, amik 5-6 km hosszúak a férfiaknál, és a nőknél pedig olyan 4-5 km körül vannak. Vannak a normál távú, tehát a klasszikus verseny, amit a Ripszám Henrikék is többek között annak idején meghonosítottak. Tehát ez durván ilyen 15 kilométer hosszúságú, 15-20 kilométer a felnőtt férfiaknál, ez volt az alaptáv, és ezért az angol neve is, tehát hogy klasszikus táv, és tulajdonképpen sokan a mai napig arra esküsznek, hogy az a bajnok, aki a klasszikus távon világbajnok. És akkor vannak az ultra hosszú távú versenyek, amit hát hosszú távúnak neveznek, tehát Magyarországon is létezik hosszú távú bajnokság, külföldön is nagyon sok országban, ezek olyan 30-35 kilométeres, tehát ilyen valódi terepmaratoni versenyek, mert amik időben, illetve teljesítésben simán felérnek az aszfalton futott maratoni futó versenyekkel, amit az atléták végeznek, mert sokkal nehezebb, mondjuk csak itt a környéken is a homokban futni, vagy akár szélben, sárban.
Nagyon sok érdekes információval szolgáltál eddig is, és továbbra is úgy gondolom, úgyhogy ne menjenek sehová hallgatóink, hiszen beszélgetésünket a tájfutásról Vásárhelyi Tassal azonnal folytatjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Halas Rádió Jól lép magazinjában vagyunk. Üdvözlöm a most csatlakozó hallgatóinkat is. Egészségünk fenntartásában a mozgás szerepe vitathatatlan. Ma egy újabb mozgásformát, a tájfutást mutatjuk be Vásárhelyi Tassal. Folytassuk tehát a gondolatmenetünket témánkról, és akkor feltenném újra egyik előző kérdésemet, mégpedig arról, hogy hogyan is kerültél kapcsolatba a tájfutással.
Én 11 évesen indultam először tájfutó versenyeken, és akkor voltam életem első edzőtáborában is, egy tájfutó edzőtáborban, és nagyon egyszerű, gyakorlatilag központi, kötelező módon kerültem a tájfutásba, hogy 9 éves korom óta 5 tusáztam, illetve hát a korosztálynak megfelelően csak 2 tusáztunk, tehát úsztunk és futottunk, meg rengeteget edzettünk a Csepel SC 5 tusa szakosztályában, Sárfalvi Béla vezetésével, és ő volt az, aki gyakorlatilag az egész saját csapatára vagy csoportjára, akik ilyen 8-9-10 éves fiúkból álltak, hát gyakorlatilag kiadta az ukázt, hogy akkor mostantól kezdve már pedig tájfutunk, és ennek voltak prózai okai, hogy nem volt annyira gazdag a szakosztály, és a futó edzőtáborokat, illetve a futó felkészítést így szét lehetett osztani a tájfutók és az öttusázók között anyagilag is, meg szervezésben is, és hát abban az évben elkezdtük a tájfutást, és hát ilyen nagyon kis gyerek kategóriákban indultunk a versenyeken, mi voltunk a legtörpébbek, és nagyokat tévedtünk, és mondom, Királyréten, a Börzsönyben, életem első edzőtáborában részt vehettem egy ilyen 4 napos táborban, és hát ez egy hatalmas élmény volt egy 11 éves kisfiúnak.
És úgy néz ki, hogy ez idáig tart is, ez a hatalmas Igen. élmény, hiszen ezt választottad hivatásodként is mondhatni. Ez szuper dolog, úgy gondolom mindig, hogyha olyat választ az ember, amit szeret foglalkozásának.
Igen, hát nagyon megragadott engem is, meg a társaimat is, tehát maga a természet, tehát hogy kinn lenni, valahogy ilyen ős erők körbeveszik az embert, amit persze nem tud úgy megfogalmazni, hogy mitől klassz, de ez az indiánosditól kezdve az összes ilyen felfedező, vadászó élmény, az eltévedés. Nagyon szerettünk például eltévedni versenyen is, meg edzésen is, és akkor órákig kint csatangoltunk a barátaimmal az erdőben.
Egy kezdőnek mit tanácsolnál? Hol kezdje el a tájfutást, illetve kihez fordulhat? Milyen eszközök szükségesek a kezdő tájfutónak?
Hát a legtöbb tájfutó ilyen szájhagyomány útján, akár barátok, vagy pedig így belecsöppen, ahogy mi, tehát, hogy valahogy egyszer csak úgy belekerülsz, és eljössz egy... Ezek a versenyek egyébként rengeteg van az országban, meg világszerte is, tehát mindig szoktam ezzel példálózni, hogy világszerte évente például több mint 100 000 versenynap van. Tehát, hogyha most itt az edzőversenyeket, meg akkor szerintem csillagászati számokat kapunk, tehát bárhol. Én számtalanszor voltam, hogy utaztam Európában, és nem tájfutás céllal, és mentünk az országúton, és kim volt a tájfutó bója, meg a nyíl, és akkor bementünk, és láttuk, hogy ott éppen egy edzés van, egy verseny van, és ilyen élményem volt már Ausztriában, Csehországban, Svédországban, Franciaországban, tehát nagyon sok országban. Egy kezdőnek azt tanácsolom, hogy akár így belecsöppen, vagy szembe megy egy ilyen verseny, itt Kiskunhalas közelében is nagyon sok verseny van éven, tehát ez a nagyon sok, ez olyan 10 körül itt jelent, tehát Pusztamérgesen van, tájfutó csapat, Szegeden van, Kalocsán van.
Mórahalmán is, ugye?
Mórahalmon versenyek vannak, azt alapvetően a szegediek rendezik, Kecskeméten van, tehát, és hát a budapesti egyesületek is szívesen rendeznek itt versenyt a környéken, mert tényleg ez a buckás, akár borókafenyős területek nagyon nagyon szeretik a versenyzők, tehát nagyon kellemes élményeket hagynak hátra az emberben.
Mennyire kell rákészülni egy kezdőnek akár? Hogy készüljön lelkileg, fizikailag?
Tulajdonképpen a tájfutásra nem kell nagyon rákészülni, mert amíg az embernek nincs meg az a biztonságérzete az erdőben, és ez a tájékozódás az egy alapösztön, ami sok ezer évvel ezelőtt, vagy sok tízezer évvel ezelőtt minden embernek benne volt a vérében, mert vagy az állatot, hogyha nem tudta felkutatni, vagy nem talált haza, ez akkor, hogy mondjam, a túlélés esélyeit csökkentette, és ezek az ösztönök visszajönnek, vagy nem is visszajön, hanem rátalál az ember a saját tájékozódási képességeire. Ez egy nagyon-nagyon klassz érzés, és ez a felfedezés öröme, hogy csörtetek az erdőben, és megtalálok különböző ellenőrző pontokat.
Speciális tudásra tulajdonképpen nincs szükség.
Nincs, tehát én azt gondolom, hogy vagányság kell, nagyon jól fejleszti az agyat, a rugalmasságot, a kreativitást, tehát minden olyan képességet, amit a mai világban előszeretettel, hogy mondjam, hirdetnek. Hát annyi kell, hogy egy minimális fizikai alapálló képességnek, ami azért szerintem merem remélni, hogy a lakosság túlnyomó többségében megvan, tehát aki le tud sétálni vagy gyalogolni 3-4 kilométert, és kellően vagány, az bátran kipróbálhatja, és még egy érdekesség, hogy ez egy olyan sportág, ahol nincsenek életkori határok, tehát még világbajnokságot is rendeznek, hát most már 95 éven felülieknek is, tehát ez a senior világbajnokság, vagy master világbajnokság, ugye hát általában 20 és 40 éves kor között van a felnőtt kategória, és akkor az afeletti kategóriákat 5 éves korbeosztással minden sportágban, az úszástól atlétiká keresztül a sífutásig, tájfutásig ilyen master kategóriák alkotnak a hivatalos nyelvterületen. Nálunk igen, ezeket senior versenyeknek hívják, és senior versenyzőknek.
Köszönöm szépen! Beszélgetésünk utolsó blokkjába várjuk kedves hallgatóinkat egy kis zene után.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Egészségvédő magazinunk mai vendége Vásárhelyi Tas, aki a Magyarországon egyre elterjedtebb tájfutással foglalkozik. Tapasztalataival, élményeivel, érdekes információival segít bennünket a tájfutás témakörében kiigazodni. Tas, mesélj nekünk légy szíves egy izgalmas, pozitív kimenetelű történetet, amelyet szívesen megosztasz velünk. Mire emlékszel vissza legszívesebben?
Ugye nagyon szeretek a mai napig is külföldre járni tájfutó versenyre, sőt büszke vagyok, hogy voltak olyan évek, 2-3-4 év, amikor Magyarországon nem is indultam verseny, csak külföldön, mert annyit lehettem ott, hogy kicsit ilyen fellengzősen megengedhette magának ezt a luxust az ember, hogy különböző országok különböző versenyein vegyen részt. Például Furcsa, de a tájfutni lehet nagyon sok helyen, tehát Velencében például, ami egy vízre épített város, tehát maga egy igen különleges hely a csatornáival és a hídjaival. Ott van minden évben november első vasárnapján a világ legnagyobb utcai tájfutó versenye, és hát arra büszke vagyok, hogy mi a magyarok közül az elsők voltunk, akik erre kimentünk. Még akkor talán az internet is inkább ilyen gyerekcipőben járt, és felfedeztünk egy kis hírecskét, hogy van egy ilyen verseny, és akkor két autóval, ilyen 18-19 éves suhancként kironcsoltunk Velencébe, kocsiba aludtunk, nem volt pénzünk, és elindultunk ezen a versenyen, ami akkor már olyan 800 fő indulhatott ezen a versenyen. Azt hozzá kell tenni, hogy az első ilyen verseny valamikor a 80-es évek elején volt, és akkor 80-an indultak, és senki nem jósolt neki nagy sikert, és hát azóta ez felfutott, és 3-4 ezer fő indul manapság egy ilyen versenyen, és köztük 400 magyarral. De Oroszországban voltunk olyan versenyen, hogy egy hétig tart a verseny, minden nap van egy verseny, és az egész mezőny egy hajón megy le a folyón, a Volgán, és a hajó minden éjszaka megy 100 kilométert, mindig máshol köt ki, ott van a tájfutóverseny, meg ugye megnézzük a várost, meg nagy happening az egész, és utána éjszaka csorog tovább a hajóval a mezőny.
Milyen extrém helyszínekről tudnál mesélni nekünk, melyek voltak a legextrémebbek, ahol jártál már, milyen tapasztalataid vannak ezekkel kapcsolatban?
Extrém kalandok is kínálkoznak rendesen, folyamatosan minden tájfutó számára, tehát amikor a Magas Tátrában úgy futsz a sziklák között, illetve a fenyőerdőben, hogy egyszer csak a térképjelet között szerepel egy ilyen medveikon, ami azt jelenti, hogy ott medvék élnek azon a területen. Hát azt kell tudni, hogy azért tudtuk előre, és nagyon büszkén mutogatom ezt a térképet, mert ilyen valóban ritkán van. Ezek ilyen kisebb méretű medvék, tehát még az embernél is kisebbek, és eléggé félénkek is, tehát nem veszélyesek annyira az emberre, de hát mindenképpen egy ilyen borzongtató érzés, hogy ott a sziklák és a mindenféle liánok, meg páfrányok között. A Magas Tátrának egyébként eleve a növényzete és az egésznek a feelingje, az érzete, az nagyon, nagyon hasonlít egy ilyen skandináv sziklás őserdőhöz, tehát nagyon, nagyon izgalmas és számunkra szokatlan, és mondom, hát egy ilyen medve egy jellel megspékelve, tehát tényleg van az emberben egy felfokozott várakozás, hogy hát ha találkozik a medvével, meg hát ha megúszza, tehát volt ilyen élményünk, akkor például az, hogy Svájcban ott 3000 méter fölött is lehet versenyezni. Ez a verseny egyébként egy svájci hatnapos keretében a Gornergráton volt, ami 3100 méterre található. Azért 3000 méteren már ritkább az oxigén, tehát kicsit úgy megváltozott a környezet, és akkor vannak, akik erre érzékenyek, vannak, akik nem. De hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ebben a magasságban gyakorlatilag egy kőtengerben, egy holdbéli tájon fut a mezőny, a versenyző, tehát gyakorlatilag szikla-szikla hátán, és azon kívül semmi nincs, tehát semmilyen ajnövényzet. Ezek a kövek ilyen kétajtós szekrény nagyságúak sok esetben, vagy háznyi méretűek, tehát ilyen hatalmas sziklák, és
Körülbelül már
védőfelszerelés. Hát a védőfelszerelés annyi, hogy kötelező mindenkinek a nyakában vagy a zsebében egy sípot vinni magával, és ugye ezzel lehet hát leadni a vészjeleket, hogyha valakinek bokatörés vagy egyéb történik. De most a medve élményekre visszatérve, Szlovéniában voltunk egy ilyen tavaszi versenyen edzőtáborban, és ott például a hóban, a ház körül, ahol laktunk, medvenyomokat találtunk. De hát nagyon érdekes élmény például Svédországban vagy Finnországban a mocsarak között futni, és tulajdonképpen első pillanatban azt látod, hogy a helyiek azok nagyon jól tudják, hogy hova kell lépni ezekre a fűcsomókra, és nem süllyednek el meg a kiálló gyökerekre, még aki nincs ehhez hozzászokva, az belecsörtet, és gyakorlatilag derékig benne marad, és tényleg ott Skandináviában nem ritka, hogy egymást mentik az emberek, de nincs pánik, tehát viszonylag sokan vannak az erdőben. Svédországban van például a világ legnagyobb ilyen ötnapos nemzetközi tájfutó verseny, ami nem csak tájfutásban, hanem az összes sportágat tekintve gyakorlatilag a legnagyobb ilyen amatőrök által is látogatott verseny. Tehát az, hogy 5 napon keresztül versenyez 20-25 ezer ember, ez egy olyan létszám, hogy tényleg hihetetlen, milyen szervezést meg infrastruktúra kiépítést igényel, és hát ott van az, hogy annyian vannak az erdőben, hogy tényleg az ember egyetlen egy másodpercre sem marad magára. Én amikor legelőször voltam Svédországban egy ilyen versenyen, akkor nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy akkor 14 évesen rájöttem, hogy a 20-valahány ezer futó közül, akik ott vannak ezen a versenyen, ugyanúgy csak 500 vagy 1000 olyan ember van, aki tud tájfutni, mint Magyarországon, és a többi meg bóklászik, meg azt sem tudja, hogy hol van, de jól érzi magát. Lényeg az, hogy ezzel az utolsó gondolatok egyikével inkább azt akarom ösztönözni mindenkinek, hogy nyugodtan el lehet kezdeni, és nem szégyen eltévedni, mert mindenki így kezdi el, illetve azt mondom, hogy az egy hatalmas váltás, és a gyerekeknek szoktam ezt mondani, hogy ez egy tök jó dolog, amíg az ember el tud tévedni, mert az a bizonytalanság az egy nagyon klassz dolog, és amikor megtanul tájfutni, vagy tájékozódni az ember egy bizonyos szinten, akkor ezt a képességét elveszti, és akkor ezáltal elveszít valamit az életéből tulajdonképpen.
Nagyon érdekes ez a felfogás, és megőrzöm ezt magamnak, ezt a
És ez még talán áttételesen is igaz, hogy néha jó eltévedni, és nem tudni, hogy mifelé halad az ember hajója.
Zárásképpen még szeretném a világbajnokaink nevét elmondani, hogy a hallgatóink is megismerhessék tájfutó világbajnokainkat, hiszen 2 is van belőlük. Egyikük Monspart Sarolta, aki 1972-ben nyert világbajnoki címet, illetve Olá Katalin, aki 1991-ben és 95-ben szerzett világbajnoki címet. Köszönöm szépen, Tas, hogy velünk tartottál, és hogy ennyire sokrétű beszámolót hallhattunk tőled. Sok-sok tapasztalatod egy részét megosztottad velünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt meghallgatni, és remélem, hogy a hallgatóink is így gondolják.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Jólét magazinunk mai adásában a fizikai és szellemi kihívásokat elénk állító tájfutásról beszélgettem Vásárhelyi Tassal, aki maga is tájfutó. Köszönöm, hogy velünk tartottak az előző percekben, a következő héten új témával készülünk, addig is vigyázzanak magukra, egymásra, a jólétükre, és ajánlom figyelmükbe előző műsorainkat, amelyek visszahallgathatók online a halasradio.hu weboldalon. Amennyiben pedig üzenni szeretnének nekünk, a legnagyobb közösségi oldalon ezt könnyűszerrel megtehetik. Hírák Anitát hallották.
Jól lép! Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.